Kedves jelenlévő és az igehirdetés felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét Lukács evangéliumának a 4. részéből olvassuk, illetve hallgassuk meg felállva a 14. versét. Jézus pedig megtért a léleknek erejével Galileába, és hírenet neki az egész környéken, sőt tanított azoknak zsinagógáiban, dicsőítette mindenekről, ment Názáretbe, ahol felneveltetett, és bement szokása szerint szombaton a zsinagógába, és felállt olvasni. És adták neki az Ézsaiás próféta könyvét, és a könyvet feltárván arra a helyre nyitott, ahol ez volt írva, az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. És behagytán a könyvet, átadta a szolgának és leült, és a zsinagógában mindenek szemei őre volt csak függesztve, ő pedig kezdett hozzájuk szólani, ha teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. Eddig olvasok az igét, tessék el. Kedves gyülekezet, advent első vasárnapján vagyunk, Istennek hála, az egyházi esztendő ezzel a vasárnappal kezdődik, és advent üzenete az eljövetel, valaki eljövetelére várakozunk ebben az időben, és éppen keresztül a egyik hagyomány szerint ez a négy hét a 40 esztendőnek a megjelenítése, amit a pusztában töltött Izrael népe várva, végre hazaérkezhessen, és elfoglalhassa a helyét az ígéret földjén. Mire várunk most ebben az időszakban, vagy egyáltalán milyen várakozás van bennünk? Vannak, akik a nyugdíjat várják, vannak, akik gyermekük születését, vannak, akik egyéb dolgokat, fizetésemelést, jobb napokat, változást a világban, és ezek a dolgok vagy bejönnek, vagy nem jönnek be. Bizonytalanságban élünk, a várakozásnak ez az egyik érdekessége egyébként. Az az izgalom. Eljön, vagy nem jön az, aki ígéri jövetelét. Biblia használja azt a képet és kifejezést is, hogy az Úr késlelteti a eljövetel várakoztat bennünket, de mindez nem arról szól, hogy nem fog a dolog végbe menni, elérkezni, hanem megvan az oka. Például hosszantű nem akar, hogy némelyek elvesztenek. Ilyen héttel ezelőtt beszéltünk a reménynek a ügyei fogalmáról, talán annak az igének a kapcsán, amikor is azt mondja az apostol, hogy nem akarom, hogy úgy gyászoljatok, mint akiknek reménységük nincsen. És akkor említettem azt, hogy a remény nem egy bizonytalan dolog, ami vagy megvalósul, vagy nem, hanem akkor is végbe fog menni, ha most pillanatnyilag késik. Akkor is eljön, akkor is megvalósul Istennek az ígérete, ha éppenséggel nem a mi földi életi időszakára esik ez a beteljesülés. Nagyon érdekes dolog abban az időszakban tartani a kapcsolatot a korábbiakkal és a későbbiekkel, őrizni Isten ígéreteinek a valóságát és áldását, amikor nem a beteljesülésnek az időszaka van. Szombaton a Biblia olvasó körünkben többek között Izsák haláláról is olvastunk, kis nekrológot mondtunk felette, és elhangzott az, hogy ő a nagy pátriárkák, ősatyák közül az a személy volt, akinek az életében olyan rendkívüli dolgok megtörténtek. Ő az egyetlen Ábrahám, Izsák és Jákob nagy háromságban nem mozdul ki a szülőföldjéről. Ábrahám hosszú-hosszú vándorlás után érkezik meg Hebronba, letelepedése helyére, Jákob elmegy Mezopotámiába, előtt majd Egyiptomba, unja le a szemét később, de köztük ott van Izsák, akinek az életében ilyen nagy utak, nagy történetek nincsenek. Otthon ülő ember volt, várakozó ember volt, illetve fontos láncszem volt két pont között, olyanok között, akik valamit hoztak, és olyanok között, akik valamit átadnak majd, de ő nélküle mégis ez a lánc, ez a megszakítatlanság, megszakíthatatlanság elképzelhetetlen lenne. Ezt most mind azért bocsátom csak előre, mert itt ebben a mai szakaszunkban is egy olyan szöveg kerül elő, amit sok évszázaddal korábban, amikor Jézus felolvassa az Ézsaiás tekercsből ezt a részletet, akkor körülbelül 800 évvel vagyunk annak első elhangzása után. Nekünk, akik lapozgatunk a Bibliában előre-hátra, nem tűnik olyan nagy idő, mert olvashatunk a Teremtésről, és olvashatunk a Jelenések könyvének nagyon érdekes, furcsa látomásairól, és a kettő között, ami lesz, és ami volt, a között bármit megérinthet a figyelmünk, de azért 800 idő mégis hosszú. Hosszú-hosszú idő. És azt mondja Jézus, ez most teljesedett be a kihallásotokra. Azt mondja a Biblia, hogy Istennél egy nap annyi, mint ezer esztendő. Ezer esztendő, mint egy nap, mint egy őrjárási idő éjjel. Rögtön kicsit tiszteletlen gondolatként eszünkbe juthat, hogy könnyű neki az örökké valóságban, ahol idő nem lesz a Biblia szerint. De hát nekünk olyan gyorsan pereg ez az idő, amiben élünk. A múltkor mondta valaki, hogy ha egymás mellé rakunk az asztalra egy régi 100 éves órát és egy mai harcórát, akkor azt látjuk, hogy a régi óra egy nap alatt körülbelül 12 másodperccel eltérő időt mutat. Gyorsabban telik az idő, nagyon furcsa. Egy olyan fogalommal kapcsolatban, ami valójában egy alkalmi fogalom, nem tudom ezt kontrollálni, de állítólag így van. Aztán most megint kicsit le fog lassulni a Földnek a forgása, nagy földrengések lesznek, állítólag emiatt a lemezek összecsúsznak. Hát az idő egy ilyen furcsa keret, ami számunkra, és nem az a nagy kérdés, hogy gyorsan telik-e, vagy lassan, hanem hogy értelmesen telik-e, és benne mi megtaláljuk-e a helyünket, amiről itt hangsúlyosan is beszélt Jézus. Ahogy szokott, úgy bement most is szombatnapon a zsinagógába, és nyilván nem csak őt, de őt szívesen fölhívták a tóraolvasáshoz is, és a haftáráknak, a kiegészítő olvasmányoknak a felolvasásához is, és akkor éppen egy ézsaiási részlet volt, és ezzel az ézsaiási részlettel foglalkozunk most mi egy kicsit. Annak kapcsán, hogy végre is vagyunk mi ezen a világon. Azzal kezdődik ez az akkor 800, most már 2800 éves szöveg, hogy az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem. Mit jelentenek ezek a szavak? Az Úrnak lelke van én rajtam, és felkent engem. Kiről van szó? És mi ez? Mit jelent, hogy az Úrnak a lelke száll rá? Ezt különös képekkel jelenítették meg a pusztában vándorló népnek, ez volt a tapasztalata, de később a templomban is, hogy ha megkezdődött az Isten tisztelet, ha az áldozatot mutattak be, volt egy külön kis oltár, amin hát tömjénnel és mindenféle egyéb fűszerekkel felhőt csináltak. Ez volt a jele annak, hogy az Úr megjelenik, mert ez volt a tapasztalatuk, hogy egy felhő vezette őket végig, előttük ment, éjszaka pedig tűzoszlop, és ez volt az Úr jelenlétének a jele, jelzése. A felhő az Úr, csak valami, ami olyan megfoghatatlan, és mégis üzeneteket hordoz, néha még a napot is el tudja takarni, ezért mondja az írás, hogy néha nem látjuk a napot, bár az égen ragyog, aztán jön egy kis szél, és megint láthatóvá válik a nap. Szóval akkor is világosságban és reményben a nap éppen nem látszódik. De az Úr jelenlétét szimbolizálta, jelképezte a felhő. Ként is Vili unokám, 8. Vilmosnak hívjuk, mert a 8. unoka. Ő neki a felhő a kedvence, és akkor meglátta a havat életében először talán, kijelentette arra is, hogy felhő, felhű, így mondja ő, felhű. Édesanyja nem tudta még elmagyarázni, hogy a felhő nem ott van a földön, hanem valahol fönt ránk száll, mint ahogy a felhő beburkol bennünket, hajdan is csináltuk itt, hogy amikor az imádságokat mondtuk, úgy, mint ma is, akkor egy kis kehelyben is tömjén füstölögtettünk, de egyik kedves testvérünknek túl protestáns volt a szagló szerve, és kivonult mondván, hogy ez katolikus dolog, és ő átunkból inkább elavadjuk, mint hogy ő kimenjen között. Nem katolikus dolog, hát ez volt a jeruzsálemi templomban is, de talán nem szükséges ma olyan képeket használunk, mint ami az ókorban volt azért, hogy Isten jelenlétét elképzeljük, mert nem is ez a fontos. A nagy kérdés az, hogy az Úr lelke leszállhat-e rá. Nem úgy van, hogy bárkire, hogy a köd az olyan, a felhő olyan, hogy az mindenkit ér. Éppen egy ködös napon kimegy az utcára. De az Isten lelke azokra száll le, azokat burkolja be, azokat itatja át, akik nyitottak Isten igazságaira és értékeire. Sőt, még azt is mondja a Biblia, hogy meg lehet szomorítani, meg lehet bántani az Istennek lelkét, és akkor eltávozik az embertől. Beszélhet az illető, akármilyen kedvesen és szépen Isten igényéről, de ha nincs a Szentléleknek az ereje és áldása rajta, akkor bizony sokszor mellé fog fogni az üzenet átadásában. Az Úr lelke van rajtam, és felkent engem, idézi Jézus Ézsaiás. Ez a felkent héberül úgy hangzik, hogy Mesiás. Görögül Krisztusnak nevezzük. Mindenki felkent volt, aki főpapként vagy királyként a szent olajjal kapcsolatba került. Nem úgy általában kenegették egymást az emberek olajjal, vagy ha igen, akkor az nem ilyen elhivatottsági ügyben, kinevezés ügyében történt, hanem nyilván gyógyászati vagy szépészeti szempontokból más, egészen más a üdvösségnek az olaja, mondjuk így, ez a fajta felkeletés méltóságot jelez. Azt jelzi, hogy valaki az Isten valamire kiválasztott. Nem mindenki, aki pozícióban van Istennek a kiválasztottja, még akkor sem, ha azt hirdeti, vagy úgy képzeli, hogy ennek köszönheti az ő hivatalát, mert itt egészen világosá teszi másodszorban az ige, hogy mit is ért Ézsaiás, és ennek nyomán Jézus miért bólint erre, és miért mondja azt, hogy ez most beteljesedett a ti hallásotokra. És az Isten felkenésének a tartalma, a megbízatás, amire felkel bennünket, a következőket mondja. Arra kent fel engem az Isten, hogy a szegényeknek evangéliumot hirdesse. Aki nem hirdet evangéliumot a szegényeknek, aki becsmérőleg szól róluk, aki kipellengérezi őket, aki gyűlöletet szív ellenük, az nem Istennek a felkentje. Ezt egészen biztosan kijelenthetjük, ebben nincs tévedés. Akit az Isten felkent, az fogékonyá válik arra, hogy megértse az ő bánatukat, és valamit tegyen is értük. Dóri imád kért a hajléktalanokért. Nagyon nehezen tudjuk elképzelni, hogy milyen körülmények között szokták átvészelni ezeket a nehéz időket. Miután nekünk egy sikerült hajléktalan ellátó szolgálatunk van, bizonyos dolgokat ismerünk, és ezért szoktam elmondani, amikor megjelennek ezek a szörnyű számok, hogy hányan fagytak meg, hogy ezek valószínűleg nem hajléktalanok, akik megfagytak. Ez a furcsa, hogy a hajléktalanok tudják, hogy hogy kell átvészelni ezeket az időket, akik megfagynak többnyire saját házukban, fagynak meg, akik azokat a technikákat nem ismerik. Van úgy, hogy egész éjjel menni kell. Menni kell, amíg fel nem jön a nap, amíg a posta ki nem nyit, ahonnan reméljük, hogy nem kergetik ki őket, vagy a boltok ki nem nyitnak, ahova be lehet húzódni, egy kicsit melegedni, és így tovább, hogy lehet egy gyertyával annyi meleget csinálni, hogy az ember életben maradjon, hogy lehet megtalálni azokat a vezetékeket, vagy pinceablakokat, amikre rá lehet telepedni. Elképzelni is nehezen tudjuk, hogy az igazi szegények, akikből nagyon sok van a mi országunkból van is, azok mit élnek át, és éppen ezért, ha nekünk van, ha nekünk van, ezért minden nap hálát adhatunk, és ha tehetjük, minden nap van lehetőségünk arra, hogy valami kevesebb ebből másoknak is juttassunk, mert mit is jelent az evangéliumnak a hirdetése? Az evangélium szó az angyali üzenetet jelent, benne van az angyal neve. Evangelion, mondja a görög nyelv. Angyali üzenet. Az angyali üzenet az isteni üzenet, és az mindig, amikor a mi vigasztalásunkat, üdvösségünket érintő dolgról szól, Isten szeretetét képviseli. Azt, hogy ő nem ellenség. Ő megbocsát, nem számon kérni akar, hanem megmenteni. Nem azért küldte az ő fiát Isten a világba, mondja János evangéliumában maga Jézus, hogy károsztassa ezt a világot, hanem hogy megtartassék a világ által. Ez evangélium. De nem csak szavakban áll ez a szegényeknek, nem szabad csak szavakat mondani, tanácsokat, hogy mire költsék azt a 21 néhány ezer forintot, ami sokaknak egyetlen jövedelmük. Olyan könnyű ezt helyettük beosztani. És olyan könnyű elmagyarázni, hogy miért ne fogyasszanak alkoholt, vagy miért fordítsák azt a néhány fillért, amit esetleg mi adunk nekik hasznos dolgokra. Az evangélium nem kioktatás, az evangélium nem prédikáció, amiben valaki frontálisan megpróbálja az embereket, mert hogy ő pontosan tudja, hogy hogyan kell az életet vezetni, rávenni arra, hogy éljenek hasznosabban és értelmesebben. Az evangélium hirdetése mindenképpen együttérzés. Az evangélium hirdetése szolidaritás. Köztünk lakozott, és láttuk az ő dicsőségét, mondja szintén János evangéliuma, az evangélium író visszatekintésében. Ez a velünk volt életünk nehéz pillanataiban úgy beszélt, hogy neki sem volt hely, ahol a fejét lehajthatta volna. Most éppen Kálmán bejelentése nyomán nem mondhatjuk, hogy a a madaraknak van fészkük, és a Biblia rókákat mond, de most mondhatnánk helyette mókusokat, és a mókusoknak valamit, hogy kivágták szegényeknek a fáját, mert Jézus így mondja, hogy a madaraknak van fészkük, és a rókáknak valamit, de a te fiának nincs fejét tovább lehajtani. Ha másnak sincs, akkor ő sem akar. Ettől külön elhelyezést és társadalmi pozíciót kapni. Mert azért jött, hogy velünk legyen. És ezt az üzenetet hordozza mindig. Az élet senkinek sem könnyű. Nem helyettünk vesz át dolgokat, csak ott van, jelen van. Együtt van velünk életünk minden napján, akkor is, amikor átmegyünk a halálnak a keskeny partján. Szóval azért kent fel engem, az az én méltóságom, hogy szolidáris legyek a szegényekkel, hogy azokkal legyek együtt, akiknek nincsen szószólójuk, akiknek a hangja nem szokott eljutni a törvényhozókhoz se igazán, mert azok általában mindig a kiváltságos osztálynak a szempontjai szerint hoznak jogszabályokat. De amikor a sor végére érünk, nekik nem nagyon jut ebből az evangéliumból kézzelfogható örömüzenet. Aztán elküldött engem, hogy a töredelmes szívüket meggyógyítsa, milyen nehéz a másik bánatát megérteni. Megint csak olyan könnyen jutnak eszünkbe, olyan semmire nem jó vigasztaló szavak, hogy nem kell azt olyan komolyan venni, még hívő lélekkel is. Emlékszem egy kedves atyafira, aki mikor a gyülekezetben egyik ember beszámolt arról, hogy a feleségét elveszítette, és még el is sírta magát, akkor oda ment hozzá az Isten tisztelet után, és elmagyarázta, hogy a hívő ember nem vágódhat, mert van reménysége. És ennek a gyászó özvegynek az jutott eszébe, hogy Hajdan a 50-es években börtönbe került valamilyen politikai félreügy miatt, és hát ott is még voltak olyanok is, akik megölték a feleségüket, és milyen vidámok voltak, mondta viszont Zárfüleink egy hittestvérének ott. Hát nem mondja a Biblia, hogy ne bánkódjunk, sőt, arra tanít bennünket, hogy legyünk csendben, amikor a bánatos szívű ember a gyászával vagy veszteségével van, amely is éppen jó könyvének nagy tanulsága, nagy tanítása ez, hogy ne legyünk olyanok, mint azok a barátok voltak, akik megpróbálták Istent kimosni abból a helyzetből, amiben szerintük került jobban való viszonyában, mert ha jobb tényleg igaz ember, akkor az igaz embernek miért kell szenvedni, ha Isten jó. Vannak dolgok, amikre nem lehet azért mert elválaszolni, hanem ami egyetlen normális és emberséges válaszunk az, ha együtt sírunk a sírókkal, ha részt veszünk az ő bánatukban. Hogy a fogottnak szabadulást hirdessek. A hívő ember nem tesz különbséget fogoly és fogoly között. Milyen gyakran tapasztaljuk azt, hogy megharagszanak az emberek az ügyvédre, aki fölvállalja a bűnözőnek a védelmét, megérdemli persze a büntetést és ellenérkel tetteiért, de nem szabad elfelejteni arról, hogy neki is vannak emberi jogai, és az sem, hogy a szabadság megvonása nem nagyon büntetés. Nem kevesen kérték, akiket életfogytiglanra ítéltek, hogy inkább végezzék őket, mert így élni reménytelenül nem lehet. Vita volt a felett a mi büntető törvénykönyvünk közelmúltban való átalakítása idején, hogy legyen tényleges életfogytiglan. És én azt gondolom, hogy még az is emberségesebb, hogyha valakit 100 évre ítélnek, mert annak is van vége. És ha nincs remény, ha a végtelenben gyúlik, persze akik 250 évre ítélnek, és hiába gondolnak vége, hát nem lehet letölteni ezt a büntetést. Szóval a forduk mellé való odaállás és a szabadságnak a képviselete az egy isteni gondolat. Valahogy ebben a kettőségben kell megtalálnunk a helyünket, hogy egyrészt valamilyen módon jelezni kell a károsultak felé különösen is, hogy nem lehet mások jogaival, mások értékeivel, pláne életével gonoszul bánni. De a szabadság üzenetét, a rácsok nélküli, a bezártság nélküli életnek az áldását, azt mindenképpen valahogy jelezni kell, és ezért kötelességünk, hogy a foglyokkal is törődjünk, együtt érezzünk, és látogassuk őket. A vakok személynek megnyílása. Ez nem egy személyzeti program, hanem sokkal összetettebben. Annak az igyekezete, hogy segítsünk, hogy az emberek látó emberekké váljanak, hogy megszabaduljanak a belső vakság, vagy a tudatos oda nem nézés nyomorúságától, mert olyan sokan menekülnek mások háta mögé, és mondják azt, hogy én nem láttam. Mert nem látták, nem hallották, és éppen ezért nem is beszélnek a dolgokról. Igen, a tisztán látás, hogy a dolgok legyenek egyértelműek, az abban való kiállás, hogy a vakok szeme legyen valaki, hogyha esetleg nem lát az illető, akkor is segítsünk, hogy gáncsot nevessünk a vak elé. Ezek a bibliai tilalmak arról szólnak, hogy ne tévesszük meg a kevéssé informált ember, ne éljünk vissza az ő tájékozatlanságával. Milyen jó lenne, ha ezt a világban mindenütt megszívvernék, főleg esetleg az újságírók, nem Magyarországról beszélek, mert minden rendben van, a világ más pontjain meg szokták téveszteni általában a szegény tájékozatlan embereket. Szóval engem meg arra kent fel az Úr, hogy ne hagyjam, hogy az emberek vakok legyenek, és ne vegyék észre, hogy mi történik velük és mögöttük, hogy szabadulhassanak a lesújtottak. Ez egy teljes életnek a programja. Nagy kihívás és nagy áldás. Lehet, hogy nem mindenkivel történik ez meg, de Isten keresi azokat, akiket felkenhet erre a feladatra, és ha mi keresztények vagyunk, krisztusiak vagyunk, Jézus tanítványai vagyunk, nem tehetünk mást hitelesen, mint hogy annak a nyomdokában létkezünk, aki így gondolkodott és így is élt. Aki azoknak a mózesi törvényeknek az alapján képviselte azt, hogy a jövevényeket szeretni kell. Keresztény ember nem mondhat olyat, hogy gyűlölni kell, félni kell tőle, és ki kell őket rekeszteni. És ugyanez áll a szegényekre, vagy a foglyokra, vagy másokra. Vajon hajlandóak vagyunk-e a krisztusi mintát követni, amikor Jézus behajtja a könyvet, ez annak is a jele, hogy innentől kezdve ti jöttök. Én megvallottam, hogy én hogy gondolkodom. Becsukjuk a könyvet, és akkor most menjetek el békességgel, és folytassátok az életnek azokon a pontjain, azokon a helyén, ahol ti vagytok otthon, ahol rátok figyelnek az emberek, ott gondoljátok ezt végig, hogy az Úrnak lelke van-e rajtatok, és ő kente fel, vagy egyszerűen csak kikönyököltetek valami pozíciót a magatok számára, és azt hiszitek, hogy valakiké lettetek ezáltal. De boldog az, aki Isten kent fel, boldog az, akit ő hív el, az isteni mintának a képviseletére ebben a világban. Nem az istenkedés, a kisistenkedés a cél, hanem hogy valóban Isten fiai legyünk. Még egy utolsó gondolat csak. Azt mondja Jézus, ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. Ez az írás abban a pillanatban beteljesedhet a mi számunkra is, amikor végre meghalljuk ennek az üzenetét. És ez miért ne lehetne ma? A legfontosabb pillanat mindig a számunkra a ma. Amit holnapra tolok, akkor nem tudhatom, hogy megvalósulhat-e, amin a múltban felejtezve rángódunk, azra már semmi hatásunk nincs. A mának az üzenetét kell megértenem. Miért ne változtathatnék ma, miért ne szállhatna rám ma az Úrnak lelke, miért ne folyhatna végig a fejemben az üdvösségnek az olaja, maradjak a bibliai képnél, hogy beteljen az életem azzal a lelkülettel, ami Jézus jellemezte, azzal a lelkülettel, ahogy Isten akar a maga valóságából ezen a világon haladó emberek életén keresztül tükröztetni. Isten áldjon bennünket, hogy akár ma is mindez megtörténhessen.